Idén 110 éve annak, hogy volt Debrecenben egy hatalmas vihar, ami romba döntötte a kis templom tornyát. Innentől hívja a köznyelv Csonka templomnak az épületet. Ismerjék meg a történetét, aki ebben segít, Horváth Péter helytörténeti kutató.
A kis templomról, illetve a kis templom elődjéről elég hiányos forrásaink vannak. Annyi bizonyosnak tekinthető, hogy a 17. századra az András templom kicsinek bizonyult, ezért hát egyes források szerint 1661-ben, más források szerint 1670-es években, megint más források a 16. századot is emlegetik, de az biztos, hogy ezen a helyen egy csűr, egy fából épült szín állt. Ezeket általában egyébként a már nevékből is kifolyólag raktározásra használták, és ezt a színt vagy csűrt alakították át imaházzá, amely aztán persze a későbbiekben leégett, mert Debrecenre ugye ez amúgy jellemző volt. Hát amit még tudunk ugye az 1700-as évek környékén az, hogy a Rákóczi szabadságharc leverésekor az osztrákok kétszer is megszentségtelenítették, megrongálták a templomot, eltűntek az úrasztali edényei, megrongálták a szószéket, illetve hát a második betöréskor istállónak is használták az építményt, és hát alig, hogy helyreállították az épületet, 1719-ben le is égett. Most ugye azért nehéz a kis templomról pontos adatokat szolgáltatni, mert nem igazán tudjuk, hogy mikor kezd el kialakulni az épület. Annyit tudunk, hogy egy fafelépítmény volt valamikor régen ott, aztán úgy tudjuk, hogy valamikor egy torony nélküli imaházat emeltek, amihez aztán később valamiféle tornyot is emeltek, ez azonban leégett. Nem igazán tudjuk, hogy a mai kis templomban ezekből az épületelemekből megmaradt-e valami. Annyi bizonyosnak tekintő, hogy 1719-es leégés után az épületet elkezdték megépíteni, és a város egyik jómódú polgára Bátori Szabó András volt az, aki a hagyatékát a kis templomnak adományozta, és a leírásában a kis templom kőből való felépítésére adta az örökségét. Na most, hogy bármi megmaradt a régi templomból, azt nem tudjuk. Annyi bizonyosnak tekinthető, hogy a jelenlegi templomban altemplom nincs, tehát a leírások szerint ez az épület egy ingoványos talajra és tölgyfa alapzatra épült. De hogy ez a régiből származik-e, vagy sem, ezt jelen pillanatban nem tudhatjuk.
Építészeti stílusáról mit lehet elmondani? Az eredetinek, meg a ma állónak?
Maga az eredeti homlokzat kiképzése ennek a templomnak, amiből ma is látunk azért elemeket, az egy barokk stílusú templom volt. Ugye 1721-ben már tudjuk, hogy istentiszteleteket tartottak a templomban, és 1720-ban kezdték el talán építeni, egy bizonyos Pálczer és Burainer Boldizsár volt ennek az épületnek a kivitelezője, majd 1726-ban a torony is elkészült, és az épület nyilvánvaló a korból kifolyólag barokk jegyeket viselt magán. Ebből a barokk stílusból ma már meglehetősen kevés látható az épületen, a torony őrizte meg valamelyest a régies archaikus kiképzését, ugye a tetőcserép csipkézete az, ami ugye még egy archaikusabb formavilágot mutat, illetve hát nagyon kevesen tudják, de tény, hogy a templomnak ugye volt régen egy előkerítése is, ugye ezt akkor bontották el, amikor a Széchenyi utcát szélesítették, akkor ugye a torony oldalánál volt a bejárat, nem a mai helyen szemben, illetve hátul volt egy másik bejáró az épületbe. Na, ezen a hátsó bejárón, ami ma már nem látható, hiszen az orgona eltakarja, úgyhogy csak keveseknek adatik meg, hogy rápillantsanak, hát ott megmaradt a barokk kiképzés. Tehát nagyon kevés az, ami ténylegesen megmaradt ebből a barokk struktúrából. Később ugye neoromán stílusban építik át a templomot 1876-ban.
Érdekes nagyon a toronynak a kiképzése, mik a különlegességei.
Tudva levő a történetben, hogy 1726-ban, amikor a torony elkészült, tehát nagyjából a mai formavilágát, vagy tömbszerűségét elnyeri a templom, amit látunk, akkor soha vissza nem térülő beruházás volt a templom kivitelezése, mert 1727-ben ismét leég, amit persze hamarosan újjáépítettek, a tornyot ekkor pedig 3 öllel magasították meg, nem véletlenül Debrecenben ugye hihetetlen méretű tűzvészek voltak, és egy tűzőrszobát alakítottak ki a torony tetején. Ez mind a mai napig látható, egyébként a harangtér felett van 2 kis ablak, és ez a 2 kis ablakos kiképzés volt valamikor a tűzőrszoba. Szabadkéményes nyílás egyébként mind a mai napig látszik a toronyban. Ennek ugye később fontos szerepe lesz a templom történetében. Továbbá, amit még tudunk, és ez egy nagyon érdekes a templom kialakítását tekintve, hogy azt nem tudjuk, hogy pontosan eredeti formájában így képzelték el a templomot, valószínűleg nem. Egy 1752-es ábrázolásban látjuk egy térképen, ami nem olyan régen került elő, hogy az épület hajózatát nem a ma is látható hosszanti formában építették vissza, hanem három timpanonszerű kiképzést helyeztek el rá. Hát ez egy eléggé helyi ipari megoldásnak tekinthető. Nyilvánvalóan német építészeket már nem hívták vissza, valószínűleg ugye a közvetlen leégés után, úgyhogy nagyon sokáig ezzel a három timpanonos, úgymond a mai Széchenyi utca, akkori német utcára merőlegesen álló három oromzatos kiképzéssel állt a templom. Maga a tűzőrszoba is ugye ekkoriban kerülhetett a helyére, ugye mind a mai napig látszik, és a torony sisakot is ekkor emelték a helyére. Előtte valószínűleg fazsindejes lehetett, később ez bádog és rézként írták le.
A debreceni református kis templom, vagy ahogy nagyon sokan ma becézik és hívják, a Csonka templom történetéről beszélgettünk, és beszélgetünk a következő percekben. Ugye azt említetted az elmúlt percekben, hogy volt torony sisak, hova lett?
1907 áprilisában, pontosabban április 19-én hatalmas szélviharton volt Debrecenben és környékén. Erről egyébként eléggé jó források maradtak fent, hiteles források, a debreceni újság elég pontosan beszámolt az ekkori eseményekről. Tudjuk, hogy nem csak szélvihar volt, jégeső, hóesés, eső, orkánerejű szél, tehát hihetetlen tombolást produkált a természet. Jó példa erre, hogy egyébként a Hortobágyon leírták, hogy a már akkor kihajtott állatokban is óriási pusztulás volt. Ugye az fiatal állatok ekkor elhullottak. Egyetlen egy előny volt, hogy a városgazda még nem hajtotta ki a város tulajdonát képező jószágállományt, Udvarhelyi Gézának hívták, ellenben kint tartózkodott akkor ő is Hortobágyon, és saját maga visszaemlékezéséből tudjuk, hogy a lovas szekérrel alig tudott a széllel szembe Debrecen irányába haladni, és sorba látta, hogy dőlnek ki a fák az országút mellett, tehát hihetetlen szélvihar volt ekkoriban. Azt is tudjuk, hogy a Csapó utca, Mester utca környékén komplett háztetőket vitt le a szél, cserepeket, zsindelyeket, kerítések dőltek ki, tehát ez hihetetlen kárt okozott a városnak, és ekkor sérült meg a kis templom kupola kiképzése is, mint ahogy utóbb kiderült visszavonhatatlanul.
110 éve történt mindez, ekkortól nevezik Csonka templomnak?
A köznyelv szépen lassan elkezdte Csonka templomnak emlegetni a csonkán maradt tornyot. Nagyon sokáig egyébként nem lehetett tudni, hogy milyen kiképzést szeretne maga a város, maga az egyház, és egyáltalán mi lesz a templom sorsa. Ugye számtalan kárt élt át ez a templom már. Többek között 1900-as évek első felében is felmerült a templomnak a lebontása, ekkor Sulek Frigyes állt ki a templom értékei mellett, ugye emiatt is maradt meg többek között az épület, de hát már az 1800-as évek második felében is, amikor ugye átalakították neoromán stílusúvá, hát már akkor is érződött, hogy azért a templom több kárt szenvedett, szerkezetileg erősen károsodott, és mindig-mindig felmerült, menjen vagy maradjon. Szerencsénkre megmaradt, és így a város mai legrégebbi temploma, legalább 18. századi építéstörténettel. És magához a történethez hozzá tartozik, hogy amikor megrongálódott a kupola szerkezet, akkor leírások szerint majdnem 60-70 négyzetméteren rongálódott meg a kupola szerkezet. És a Széchenyi utca teljes vonalában mintegy 3-4 házzal arrébb is hullottak le épületelemek, és a hal közbe is beesett egy-két, illetve a hal köznek a bevezető utcájába egy-két elem. Hova tovább, még azt is tudjuk, hogy az 1875 környékén kialakított elalakú épület, ez bazársor, ugye ma a kis templom mögötti épületnek, ugye még ezek az öntött vas felső díszei megvannak, azoknak üvegkiképzése volt, és a kis templomnak a torony tetőze, tehát ezt összetörte. Úgyhogy ezt aztán később nem lehet tudni, hogy pótolt, de hát ma látszik azért ennek a hiánya. Úgyhogy 1907-ben tudjuk, hogy az is megsérült. És félő volt, hogy a templom torony egy az egyben leszakad, úgyhogy ekkor kivonulta az egyház kérésére a rendőrség, körbevette az épületet, a harangozást betiltották, és az Isten tiszteletet is megszakították, tehát nem funkcionált a templom ezek után egy ideig templomként.
Végül is döntöttek és elbontották a tetőzetet.
Így van, de hát azért ez nem volt egy ilyen egyszerű döntés, hiszen elég sokáig ment a húzavona a város részéről, az egyház részéről, hogy mi legyen a sorsa ennek az épületnek. Hát ugye az újság azt is felröppentette, hogy ténylegesen akkor most mennyire sérült meg az épület, tényleg lebontják-e, tehát még ez is szóba került, hogy tényleg egy az egyben elbontják az egész épületet. Későbbiekben aztán Acél Géza is részt vett ebben a munkában, ő Debrecen városának volt az akkori főmérnöke, továbbá Garda Dezső főmérnök is részt vett ebben a bizottságban. Továbbá Tóth István építész is készített egy jelentést a templomról, illetve hát Vég János gondnok, aki a templom gondnok volt, ő az elbeszélések alapján már 16 évvel a bekövetkezett károk előtt jelentette azt, hogy életveszélyes a toronyképzés. Tóth Istvánnak a jelentéséből egyébként tudjuk, hogy a toronynak a kupolája három talpgerendán állt, a keleti az ketté tört, szenesedések látszottak rajta, volt egy része, ami igazából egy az egyben hiányzott, a főgerendák elkorhadtak, keresztgerendák falrészei szintén tönkrementek, eláztak, a falazat meglazult, ahogy a szél felkapta a torony sisak egy részét, tehát tényleg mondhatni, hogy totál káros állapotba került a torony. Ettől függetlenül az egyházi közösség, bár az építészek amellett kardoskodtak, hogy ezt a tornyot le kell bontani, 6-7 arányban leszavazták a döntést, és két költségvetést írtak ki. Az egyik a torony tetőzetének helyreállítása véget, másik pedig a síkfedésről szólt. Ezt a toronynak a sík kiképzését igazából Garda Dezső főmérnöknek köszönhetjük. Ő vetette fel először ezt a sík tetőzetet és a bástyaszerű kiképzést. Később ez valósult meg, ugyanis a gerendázat az annyira tönkrement, és a tetőzet is, hogy mintegy 10 000 koronát meghaladó összeg lett volna ennek a helyreállítása, és a városi építészek nem vállaltak garanciát arra, hogy attól, hogy ők ezt helyreállítják, ez úgy is marad, hiszen a torony elég rendesen károsodott ekkoriban. Úgyhogy magát a bástyaszerű kiképzést úgy alakították ki, hogy a bontás után 3 méterrel megtoldották még az épületet, ugye, hogy a toronynak az óra ívét kiküszöböljék, és erre készítették el később ezt a bástyaszerű kiképzést.
Az óráról mindjárt beszélünk, de előtte az ilyen templomtornyoknak a külön ékéről, a torony gombról, vagyis torony gömbről, ami általában mindenféle kincseket szokott rejteni. Mit tudunk, a kis templom tornyának a gombja, gömbje, az hova tűnt is, rejtette kincseket egykor.
Teljes lázban égett akkoriban is a város, hiszen a sajtó azért hírt adott a templom torony miben létéről, és valóban, amikor mintegy majd 2 hónappal később felállványozták a tornyot, hiszen még 2 hónap elteltével sem volt egyértelmű, hogy a torony tetőzet megmarad-e, rekonstruálják-e, elbontják-e, mi lesz ennek a sorsa. Egy biztos volt, hogy fel kell állványozni, ha bontják, ha nem. Úgyhogy ez hamaros megtörtént, és amikor aztán végeredményben a főmérnökök felmentek még egyszer a toronyba, eldöntötték, hogy ez így nem maradhat, és akkor kezdődött el a bontás. És a végén már csak a toronygömb, illetve a félre hajlott zászló állt. 5 munkás volt az, aki hát mondhatni halált megvető bátorsággal emelte le ezt a toronygömböt, 250 kilós toronygömb volt, és nagy várakozással teli időket élt meg a város, hiszen mindenki kíváncsi volt, hogy van-e benne valami dokumentum, hiszen a templomokban ezeken a helyeken szokott lenni egy-két értékes okmány, néhány pénzérme, ugye az adott korban, amit úgy gondoltak, hogy mint egy időkapszulát elrejtenek a templomban, és tudva levő vagy sejthető volt, hogy a kis templomnak is az 1727-ben elhelyeztek egy-két dolgot ebben a toronygomban, mivel azonban ugye a tűzőrszobát kialakították, és ott szabad kéményes nyílás volt, a füst, illetve a tűz a kupolán keresztül távozott, így amikor leemelték a toronygombot, semmi más nem találtak, csak kormot. Külön érdekessége egyébként a leemelt toronygombnak, illetve a réznek, ami kikerült a toronyból, hogy már akkor is felvetődött a kérdés, hogy egyáltalán az egyház ezt újra hasznosítsa-e, vagy a Városi Múzeumnak adományozzák, vagy pedig eladják, hiszen a színes fém az már akkor is értéket képviselt, és a felmérések szerint mintegy majdnem 600 korona értéket képviselt, úgyhogy ezt be lehetett volna forgatni a kis templomnak a átalakításába, felújításába. Az egyház azonban úgy döntött, hogy egyes részeit a Városi Múzeum kapja meg az épületnek, más részeit pedig bizonyos más templomoknak esetleges felhasználására fogja fordítani, úgyhogy nem adták el.
Ez maradt tehát a toronygömbből, de Ami szerencsére megmaradt és ma is látható, a templomok másik éke az óra, mit lehet róla tudni?
Tudjuk azt, hogy felmerült a kis templom toronyórájának a helyrehozatala is, ugyanis a templom akkori toronyórája meglehetősen rendhagyó módon mutatta az időt, de régebben ugye nem volt ezeknek az óráknak fix elrendezése, tehát nem volt meghatározva a korai óráknál feltétlenül, hogy a kis mutató mutatja az órát, a nagy mutató mutatja a percet, és így a debreceni kis templomnak bizony az órája fordítva mutatta az időt, tehát a kis mutató mutatta a percet, a nagy mutató pedig az órát. Ez egy elég rendhagyó dolog, de ezért Debrecen, hogy egy kicsit mindig valami másképp legyen, de hozzá kell tenni, hogy egy-egy korai toronyóra a Duna mentén, Ausztria, Csehország környékén is van, amelyik így jár, és mind a mai napig így maradt fent. Tehát nem egyedi esetről van szó, de hát azért nem ez lett az általános, valljuk meg őszintén. És hát ezt az órát ugye akkor már felvetődött a civisek részéről, hogy akkor mi lenne, hogyha talán normálisan járna az elfogadott formátumban. Később azonban eszükbe ötlött az embereknek, illetve az egyházi vezetőknek, hogy egy bizonyos Steinfeld Antal régebben alapítványt tett, hogy világító óra kerüljön a templomra, amit egyébként az egyház rendesen kezelt is. Mindazonáltal az is kiderült, hogy a rendelkezésből, hogy ezt a nagy templomra adta, úgyhogy későbbiekben valószínűsíthetően a nagy templom közepén ezért alakították ki a világító órát, majd pedig később a kis templomnak is elkészült nagyjából egy időben az óra formája, tehát a most látható világító óra. Hozzá kell tenni azonban, ugye, hogy a templom további beavatkozások igényelt, hiszen eléggé bolond formát mutatott az, hogy egy teljesen új kiképzést kapott a toronysisak, szépen le van meszelve, festve, és hát a torony többi része, illetve a templom meglehetősen hányatott homlokzati kiképzésű volt ekkoriban már, tehát a vakolat az nem volt jó állapotban, úgyhogy fel kellett állványozni a templomot, újra festeni, és akkor így nagyjából akkor renoválták is az épületet. Egyébként belül nagyon érdekes a torony, hogyha felmegyünk, a fa lépcső mind a mai napig megvan benne, itt ott egy-két szenesedés a falon látható, ugye azt nem annyira meszelgették belülről, éppen ezért a város több égésének nyomai azért látszanak belül ezen az épületen. A fa lépcső az legjobb tudomásom szerint az 1800-as évek, ilyen 60-as, 70-es évek környékéről származik, úgyhogy ez is egy régi darabja, azt hiszem, a templomnak, hanem is a legrégebbi.
Amúgy a templom többi része az jelenleg milyen állapotban van? Azért olyan nagy tömegek nem nagyon járnak mostanában.
Az orgonát szerencsére elkezdték felújítani, illetve hát, hogyha azt nézzük a templomot, hogy azért eléggé ki van téve a forgalomnak, azért értelemszerűen ez folyamatos rezgés alatt van. Nagyon sokan úgy szokták mondani, úgy tudják, hogy a templom megsüllyedt. Ugye, mint egy 170-180 cm-rel ma lefele kell menni a templomba, régen felfele kellett menni, tehát a lépcsők még egyébként látszanak. Sőt, hogyha elmegyünk az épület jobb oldali kis ajtajához, akkor ott elérjük erőlködés nélkül a kapu felső részét. Ha átmegyünk az épület bal oldalára, a kis ajtóhoz, ott már nem. Tehát egy eléggé felemás feltöltődés eredménye az, amit ma látunk. Mindazonáltal ez inkább feltöltődés volt, mint süllyedés.
Debrecen éke a kis templom, meg emblematikus épülete. Mi a véleményed róla? Hol a helye Debrecen építészetében, történetében, meg a rangja?
Mindenféleképpen fontos épület, nem csak helytörténeti szempontból, ugye számos esemény történt itt, többek között történt egyszer 1860. január 11-én, amikor is a református egyházat a katolikus püspöki kar felügyelete akarta vonni a Habsburg császári rendelet, hogy egy tiltakozó gyűlésre jöttek össze itt az emberek, és a hagyomány szerint a templomot körbefogta a katonaság, és két ágyút szegeztek a templomra. Hanke Leo az akkori helyőrség parancsnoka, aki egyébként utána is még itt élt a városban hosszú idő át, kijelentette, hogy a császár nevében a gyűlést ő megtiltja, és ekkor Balogh Péter püspök úgy szólt, hogy én pedig az Isten nevében megnyitom, hiszen a császárnak is van egy még nagyobb királya, az pedig maga az Isten. Úgyhogy ez volt Ferenc Józsefnek az első rendelete, amit visszavont a 1848-49-es szabadságharc után, hiszen addig, illetve azután rendeletekkel kormányzott. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy Debrecenben, ahol a Habsburg-ház trónfosztása megtörtént, 1860-ban is még igen nyakasak voltak ezek a civisek, akik itt éltek, és bizony-bizony valahogy a kiegyezés felé ez volt az első lépés, hiszen ez volt az első császári rendelet, amit visszavontak, mintegy 7 évvel a kiegyezés előtt.
A város legrégebbi templomáról, a kis templomról, vagy ahogy a köznyelv immár 110 éve hívja, a Csonka templomról hallhattak az elmúlt percekben. Horváth Péter helytörténeti kutatót kérdeztem, összeállításunk a civisporta.hu szakmai támogatásával készült.